Pürész Gábor politikai kommunikációs szakértő, az Inforádió arénájának vendége. Röviden összefoglalom, ott hagytuk abban, hogy ez a beszéd tartalmazta azt a fontos felismerést, hogy ez egy részvételi kockázatot tartalmazó népszavazás, ezért az embereknek el is kell menniük a szavazó fülkébe, hogy ott igennel szavazzanak. Ehhez képest Orbán Viktor a végén nem ígért azonnali eredményt a népszavazás után, csak egy változás kezdetét, és azt mondta, hogy ami történik, az majd rajtatuk fog múlni. Ez nem valami nagy buzdítás, vagy az?
Hát én azt gondolom, hogy a beszéd végénről tényleg hiányoztak azok az elemek, amelyek retorikai értelemben erőteljesen buzdítják a választókat. Tehát olyan értelemben nem volt a Fidesz elnökétől egy megszokott beszéd, amit ugye ismerünk a korábbi évekből, ugye ez már a sokadik országértékelő beszéde, illetve hát a más típusú politikai beszédeiből is ismeri az, hogy rendkívül szuggesztív mozgósításra képes, illetve mozgósító erővel tud alkalmazni különböző retorikai fordulatokat. Én azt gondolom, hogy ez a beszéd ennél bizonyos értelemben nagyobb hangsúlyt helyezett a reményre, illetve annak a racionális indokolhatóságára, tehát egyfajta pozitív alternatívát fogalmazzon meg, mondjuk a két konkrét vagy három konkrét kérdés esetében, ugye a tandíj, a vizitdíj, illetve a kórházi napi díj eltörlésével kapcsolatban, és a végén valóban hiányzott egy ilyen erős motivációs lezárás, de egyébként azt gondolom, hogy a beszéd egészét tekintve, egy politikai stratégia tekintetében egy teljesen logikus stratégiáról van szó.
Uh-huh. Ugye most kezdődik, mint ahogy beszéltünk is róla, a beszédnek az a korszaka, amikor a holnapi lapok már írják, az elemzők, a politikai aktorok már most elmond róla a véleményüket. Annyira volt erős a beszéd, hogy az utólagos valóságértelmezések azok ne tudják lerontani a hatását?
Én azt gondolom, hogy azért volt egy erős beszéd, mert hogy rendkívül fókuszált volt a mondani valója. Tehát
népszavazás.
De nem csak a népszavazás, hanem az igen és a remény köré épített beszéd volt, és ez viszont rendkívül fókuszált, és ez egy nehezen lerontható üzenet, mert egy szikár üzenet. Tehát olyan, amit az ember az esti híradóban is lát, és mindenki számára érthetően átjön, mert a vizualitása és a beszéd tartalma az nagyon erősen egymást erősíti, illetve aki végighallgatta ezt a beszédet, miután ez véget ért, akkor az emberben pontosan ezek üzenetek maradnak meg ebből a beszédből.
De az üzenetek azok korábban is ugyanezek voltak. El kell menni, igennel kell szavazni, mert akkor más lesz a világ. A kérdésem ott kezdődik, hogy kell egy, ez ugye kampánybeszéd, népszavazási kampánybeszédnek, és nem országértékelőnek lehet nevezni, hiszen az elején mondta is, hogy nem 2007-tel akar foglalkozni. Szóval kell valami újat mondania egy kampánybeszédnek?
Nem feltétlenül. Én azt gondolom, hogy egy mozgósító beszédnek nem az a célja, hogy újdonságot mondjon, hanem egy mozgósító beszédnek az a célja, hogy megadja a szükséges indokokat ahhoz, hogy miért kell igennel szavazni, és miért nem szabad nemmel szavazni, ugye most ezt szemszögéből nézzük a kérdést. Ezeket az indokokat én azt gondolom, hogy kellő mértékben, legalábbis olyan mértékben megadta, ami egy ilyen hosszúságú politikai beszédben lehetséges, tehát nyilván nem lehet hosszas, bonyolult értekezéseket folytatni, meg pro-kontra érveket kifejteni ebben a műfajban a tandíj vagy a kórházi napi díj eltörlésének a kérdésében, de azokat a kulcsérveket teljesen világosan megadta ezekben a kérdésekben, amelyek az szükségesek, hogy valaki racionálisan is elfogadjon egy igen szavazatot, amennyiben részt szeretne venni a választáson.
Annak van-e ön szerint jelentősége, hogy Orbán Viktor azt mondta, hogy ő szívére veszi, hogyha valaki nem tud a tandíj miatt tovább tanulni, azt ő a személyes kudarcának fogná föl. Jelentős, hogyha egy politikus személyesen beleáll egy ilyen kérdésbe?
Én azt gondolom, hogy ez retorika értelmen egy erős eszköz, ezt tudjuk, hogy a személyes személyes involváltság kifejezés, ez egy erős motivációs eszköz, de én azt gondolom, hogy ennek igazán az a jelentősége, hogy látnunk kell, hogy megfogalmaz egy olyan világos alternatívát ezekben a kérdésekben, amely szemben áll a jelenlegi kormány által megfogalmazott, mondjuk nevezzük neoliberális kormányzati alternatívának, és én azt gondolom, hogy ebben egy olyan hosszabb távú elem is található, amely ugye arra utal, hogy a Fidesz túl egy olyan kormányzati alternatíva kidolgozásának irányába, ami egyfajta hát mondjuk nevezhetjük szociális piacgazdaságnak egy újra értelmezett változata, és ahol érvényesek lehetnek ilyen állítások, hogy a tandíjmentesség az racionális indokok is felhozhatók mellette, nem pusztán érzelmi indokok, tehát az ön által említett érzelmi indokok is nagyon fontosak, de ebben a beszédben racionális indokok is elhangzottak, hiszen utalt arra, hogy a tudástőke az egy olyan ereje egy országnak, amihez lehet, hogy egy bizonyos ideig szükség van a tandíjmentességre, és ugye, mert ebben az is benne van, ebben a beszélben az is kiolvasható belőle, hogy egy bizonyos fejlettségi szintnél már megfontolható akár az is, hogy racionális a tandíj, csak Magyarország nem tart ezen a fejlettségi szinten, hogy megengedhetné magának azt, hogy ugye olyan fiatalok ne tudjanak részt venni a felsőoktatásban, akiknek az anyagi helyzete ezt ugye nem tenné lehetővé.
Nem hiányzott ennek a beszédből az, hogy a Fidesz a saját programja tényének a megemlítése mellett részletezze, hogy ő pontosan mit csinálna? Tudom, hogy egy beszéd, de minden nem bele, nyilván.
Nézd, én mondom, hogy ennek más formái vannak. Tehát a politikai kommunikációt akkor építik fel helyesen, hogyha ezek, hogy mondjam, egy kirakós játéknak a különböző darabjai. És hogyha tudják azt, hogy nem lehet egyetlen egy beszédben minden elvárásnak megfelelni. Tehát, hogy az ember megpróbál egy beszédben minden elvárásnak megfelelni, akkor a végén egyik elvárásnak sem fog megfelelni. Egy ilyen típusú beszédnél, amelynek az alapvető funkciója az, hogy egyenes és egyértelmű irányt szabjon, hogy miért kell igenek mellett elmenni ugye a saját választói számára, miért kell az igenek mellett elmenni voksolni, ebben nem fér bele egy olyan típusú részletes érvelés, ami egy jövőbeli, egyelőre még nem megfogható, hogy is mondjam, kormányzati intézkedés csomag, vagy egy lehetséges kormányzati intézkedés csomagnak a tartalmát taglalná.
Ugye ezt a beszédet Orbán Viktor egy saját közönség előtt, egy meleg, barátságos, befogadó közegben mondta el. Van arra valamilyen elmélet, hogy hogyan kell megtervezni egy ott elmondott beszédet úgy, hogy az azon túl is hatással legyen?
Én azt gondolom, hogy ez a beszéd alapvetően annak ellenére, hogy nyilván minden politikus olyan közegben tartja ezeket a nagy beszédeket, ahol a saját szimpatizásai vannak, hiszen az egyfajta pozitív hangulatot ad a szituációnak.
Hát időnként nem, ugye Gyurcsány Ferenc a parlamentben fogja tartani. Aztán majd meglátjuk, hogy ott milyen lesz a hangulat.
Igen. De amikor, igen, így van, ennek ebbe igaza van, tehát amikor imás szempontból akar valaki erős beszédet tartani, és ez Gyurcsány Ferenc is gyakran megtette, hogy a saját pártársai előtt tartott ugye ilyen típusú beszédeket a választások előtt, akkor az még nem zárja ki azt, hogy egy politikus ne tudja megszólítani azokat a szavazókat, akiknek ugye nincs szilárd pártkötődésük, már pedig tudjuk, hogy ezek a szavazók azok, akik minden választást bizonyos értelemben eldöntenek. És én azt gondolom, hogy ez az országértékelő beszéd, ez megfelel ennek az elvárásnak, mert nem tartalmaz olyan elemeket, olyan politikai identifikációs elemeket, amely alapján egy bizonytalan szavazó úgy érezhetné, hogy őt kizárják valamilyen értelemben az azonosulásból. Tehát olyan hívószavakat, vagy olyan csak a jobb oldalhoz, vagy a konzervatív oldalhoz kötődő kulcsszavakat egyetlen nem tartalmazott a beszéd, ami ezekben a szavazókban ellenérzéseket válthatna ki.
Sőt, ugye a kerete az volt, hogy több dolog van, ami bennünket összeköt, mint ami bennünket elválaszt. Ezzel a gondolattal kezdte, és ehhez a gondolathoz tért vissza. Igen ám, de ez vajon hatékony gondolat lehet-e, amikor Orbán Viktort már vádolták azzal, hogy el akarja halászni a szocialisták szavazótáborát?
Hát én azt gondolom, hogy abban aztán semmi meglepő nincsen, hogy a politikai oldalak el akarják halászni egymás szavazóbázisát, illetve hát nyilván egymás törzszavazóit nem tudják elhalászni, hanem nyilván azokat, akik lazább kötődéssel csatlakoznak egy adott politikai oldalhoz. Ez ugyanúgy az MSZP-nek is a stratégiája, amikor mondjuk adócsökkent, hogy megpróbálja megszólítani olyan volt vagy jelenlegi, de lazábban kötődő jobboldali szavazókat, akiknek ez a kérdés fontos, már pedig azt tudjuk a felmérésekből, hogy van a magyar választóknak egy 5-10% közötti rétege, aki számára az adócsökkentés egy fontos motivációs szempont már tartalmi értelemben, hogy melyik politikai oldal támogatja. Mert azt mondom, ebben semmi meglepő nincsen. Én igazából azért tartom stratégiai értelemben jó megközelítésének ezt a beszédet, mert hogy a bizonytalan szavazók számára, akiknek a nagy része ma tudjuk, hogy baloldalról szakadt le, hiszen a 2006-os választást az MSZP nyerte, ezek a szavazók nem vihetők el Gyurcsány Ferenc ellen választani a népszavazáson. Tehát nem fognak elmenni azért szavazni, hogy ők megbüntessék Gyurcsány Ferencet, hiszen valamikor ők erre a miniszterelnökre voksoltak. Na most ezeknek az embereknek csak az adhat motivációt, hogyha van valamilyen remény, Tehát egy olyan üzenet, ami azt mondja, hogy a választással jobb lehet, tehát hogy adjanak nekik érvet ahhoz, hogy elfogadják a Fidesz alternatíváját. És nagyon sokáig a Fidesznek ez volt a hibája, hogy nem fogalmazott meg alternatívát igazán meggyőző módon ezeknek a válaszoknak. És azt mondták, hogy nekünk önmagában nem elegendő az, hogy mi nem szeretjük Gyurcsány Ferencet, vagy nem szeretjük az MSZP-t. Tehát tessék bennünket meggyőzni arról, hogy a Fidesznek van használható alternatív elképzelése minimum értékszinten, de nyilván annál részletesebben is a későbbiekben.
Mert azért, mint hogyha ebben a beszédben is tett volna egy kísérletet, mint amit korábban is tett már a miniszterelnök és a párt összekötésére, de most beszélt is, hogy persze azt akceptálja, ha egy politikus lojális a kormány iránt, de ha egy politikus észreveszi, hogy a népnek valami nem tetszik, akkor ezt már nem írhatja föl a kormány iránti lojalitásra. Úgyhogy akkor a politikát betolta, gondolom így a miniszterelnök köré. A népet viszont megpróbálja elvinni népszavazni három igenre. Így értelmezhető?
Így van, így van.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Fűrész Gábor politikai kommunikációs szakértő az Aréna vendége.